Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves barátaim, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni. Be kellett húzódnom, sajnos, be kellett húzódnom, ismét a dolgozószobámban, és ennek az az oka, hogy bár most még lehetnék kint, de körülbelül 15 perc múlva, már annyira sötét lesz, hogy csak a kontúrjaimat fogjátok tudni látni. Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok Erikának, Angélának, Petrának, egyelőtt csak hölgyeket látok, jó estét kívánok Szilárdnak, Péternek, Zoltánnak, persze biztos vannak urak is, csak nem mindenkinek dobja fel a nevét ez a jó Facebook. Jó estét kívánok Filipnek, Erzsébetnek, Eszternek, szeretettel köszöntöm Gergőt, Tibort, és jó sok ismerős név, néhány ismerős arc is van, jó estét kívánok Veronikának, természetesen Bécsből, jó estét kívánok Zoltánnak, Ildikónak, és annak a további 90, majdnem 90 tanulótársunknak, aki itt van, 8-at már az óra, vár benneteket a tóra, Megyeri Jonatán vagyok. Már csak két kérdés maradt, jaj, most mutatok négyet, szóval, hogy már csak két kérdés maradt a felgyűlemlett kérdésekből, vagy kérdések közül, és utána rá kanyarodunk a Tanya című könyv 16. fejezetére, ugye a Tanya című könyv a Haszid zsidó filozófia alapműve az első Lubavitch Rebbe tollából a 17. század végéről, 18. század vége, 19. század eleje, elnézést, hogy itt repkedek az időben, jó estét kívánok mindenkinek, kaptam jó tippeket blogbejegyzéshez, de hogy milyen blogbejegyzések várhatók, nem sem árulom el a témát, de legyünk, vagy legyen annyi elég, hogy izgalmas lesz. Az egyik a világegyetem korával kapcsolatos, méghozzá tórai vagy bibliai becslés alapján is meg fogjuk nézni, hogy ez mennyire korrelál a tudomány mai állásával. Ugye tegnap arról beszéltünk, hogy azt is említettem, miközben több lehetséges magyarázatot adtam arra, hogy hogy mondhatja a zsidó filozófia azt, hogy az embert 5782 éve teremtette Isten, és közben a világ, vagy úgy a tudomány állása szerint a világ 4 milliárd éves, az univerzum 13 milliárd éves, szóval különböző válogatókat boncolgattunk, de egy egészen biztos, és ezt mondom a legnagyobb tisztelettel a tudomány iránt, és a legnagyobb elfogadással a tudomány iránt, hogy a tudomány azért változik, nem mindig gondolkodunk egyformán, ugye a tudomány egyre újabb és újabb felfedezéseket tesz, amelyeknek következtében az álláspontja is megváltozik bizonyos kérdésekről, és itt, amikor az univerzum koráról beszélünk, akkor itt folyamatos a változás, nem ugyanazt gondolta a tudomány, nem tudom, 50 éve, vagy 80 éve erről, mint amit gondolt 20 éve, 30 éve, és ma sem ugyanazt gondolja, mint amit 20 éve gondolt, vagy akár csak 10 éve gondolt, különböző újabb felfedezések és teóriák miatt a tudomány állása folyamatosan változik. Tehát azt mondtam tegnap ezzel kapcsolatosan, hogy nem érdemes az embernek a hitét a tudomány éppen aktuális állásához igazítani. Ezt az állításomat ma is fenntartom. A Biblia nem csak hogy fontos dokumentum, hanem a világ legfontosabb dokumentuma, azon belül is a Tóra, konkrétan Isten szava, a Biblia további könyvei, az Ószövetség további könyvei, most már a zsidók szempontjából mi csak Ószövetségben tudunk gondolkodni, de nem is hívjuk Ószövetségnek, mert nincs új, a zsidó felfogás szerint nincs másik szövetség, mint az Ószövetség, de amit Ószövetségnek nevezünk, tehát a Biblia könyvei, pedig a további könyvei, tehát a Tórán felül, azok Isten szavának interpretációi, proféták és szent emberek által, tehát szentségben a Tóra alatt vannak, de nem sokan. Jó estét kívánok Erikának Jeruzsálemből, szeretettel köszöntelek, örülök, hogy ott vagy a Szentvárosban, ami már hiányzik, már vagy egy hónapja nem voltam Izraelben, nem volt még egy hónapja. Még csak 3 hete, hogy visszajöttem Izraelből, de már most nagyon hiányzik az igazság, Jeruzsálem különösen. Ugye Izraelről azt mondja a Tóra, azt mondja Mózes 5. könyve, hogy az az ország, amelyet az örökkévaló szemmel tart az év elkezdetétől az év végéig. Tehát Isten szeme folyamatosan a Szentföldön nyugszik, azaz folyamatosan szemmel tartja. Úgyhogy ezért nyilván, amikor Izraelben van az ember, amúgy is nagyon kell oda kell figyelni, hogy az ember hogyan viselkedik, de Izraelben különösen nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan viselkedik az ember, és azt, hogy miket mond a Szentföldről. Például mindig igyekszem a családomat is arra kapacitálni, hogy amikor valami Izraelben, amikor Izraelben vagyunk, és valami nem pont olyan, amilyet elképzeltünk, akkor se, akkor is válogassuk meg, hogy ezt a szavainkat, hogy ezt hogyan mondjuk. Például nem mondjuk azt, hogy elviselhetetlen a hőség, vagy pokoli meleg van. Ezt mondhatjuk Magyarországon, és mondhatjuk Amerikában, meg Ausztráliában, meg Ausztriában, meg Franciaországban. Izraelben nem mondhatjuk, hogy elviselhetetlen a hőség. Egyszerűen ez nem szép, csúnya beszéd az országgal szemben. Mondjuk azt, hogy hú, most már igen nehéz ez a meleg, nehéz elviselni ezt a meleget például. Ez egy, ugyanezt mondod, ugye? Csak megválogatod a szavaidat. Ugyanaz a lényeg a mondani valónak, csak az ember megválogatja, hogy milyen kifejezéseket, milyen szavakat használ, amikor a Szentföldről beszél. Tehát nem mondja például azt, hogy pokoli a hőség, hanem mondja azt, hogy ez nagyon nehéz ez a hőség. Embert próbáló hőség van, vagy nagyon nehezen elviselhető a hőség. De azt sem mondja, hogy ez elviselhetetlen, az talán nem helyes. Nem szép az országról ilyet mondani, arról az országról, amelyet az örökkévaló Isten, amelyen a szemét tartja az örökkévaló Isten az év elejétől az év végig, tehát állandóan. Szép jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik, több mint 250-en vagyunk, úgyhogy ideje elkezdeni. Kezdjük két rövid kérdéssel. Azt mondja, ma beszélgettem egyik ismerősömmel a zsidóságról, és ő azt mondta nekem, hogy a zsidó házaspárok csak sötétben szeretkeznek, majdnem felöltözve. Szerintem ez nem igaz, gondoltam, megkérdezem. Tehát, hogy vajon a zsidó házaspárok sötétben szeretkeznek-e, és felöltözve szeretkeznek-e. Ugye itt vannak mindenféle tévhitek, de mint minden tévhit azért valamilyen szempontból tartalmaz igazságot. Az igaz, hogy a zsidó, nem, tehát röviden a válasz az, hogy nem szeretkezik minden zsidó házaspár sötét, vagy vallásos zsidó házaspár sötétben, és nem szeretkezik felöltözve sem. Az igaz, hogy, na, akkor kezdjük a dolgot az elejéről. A szexben, az intimitásban, talán ez egy helyesebb kifejezés, az intimitásban, tehát a férfi-női szexuális kapcsolatban férj és feleség között minden megengedett. Abszolút minden. A férj és a feleség között az ágyban minden megengedett. Minden. Ami nem megengedett, az a férjnek nem a feleségével, vagy a feleségnek nem a férjével. Az nem megengedett. Illetve ugye a zsidó vallásjog korlátozza az intimen együtt tölthető éjszakák számát egy hónapban, hiszen amikor az asszony menstruál, tehát a havi ciklusa van, illetve menstruációs ciklus után, vége után 7 napig, tehát egy hónapban körülbelül 12-14 napot, inkább 12 napot nem lehet házas életet élni, még a házastársaknak sem. De ezen kívül, tehát amikor nincs, ha úgy tetszik, tisztátalansági periódus, úgynevezett nida, tehát tisztátalansági, rituális tisztátalansági periódus, akkor mindent lehet csinálni, mindent. Minden pozit, a kámaszútra összes pozitúráját ki lehet próbálni. Ebben nincsen semmi baj. Az viszont igaz, hogy a Talmud és a hozzákapcsolódó vallásjog, bizony, tesz ajánlásokat azzal kapcsolatban, hogy miként érdemes az intim együttlétet eltölteni, miként érdemes egy férjnek és egy feleségnek házas életet élni. Például, az is igaz, a Talmud azt mondja, és a Shulchan Aruch, a zsidó törvénykódex ezt törvénybe is foglalja, hogy egy férj és egy feleség ne éljen házas életet világosban, és ennek nem az az oka, hogy nem tudom, nem kik szeretnénk látni a másikat. Egyszerűen az az oka, és ezt megpróbálom értelmesen elmagyarázni, még akkor is, hogyha egy picit tovább tart, mint gondolnám, ennek az az oka, hogy a hálószobában egy férj és egy feleség között az intim együttlét során ne álljon közéjük senki. Senki ne álljon a férj és a feleség közé, amikor intim együttlét van, amikor házas életet élnek. Senki ne álljon közé. Mit jelent? Senki és semmi ne álljon az ember, a két ember közé. Mik ezek? Mi állhat közé? A televízió. Ugye kinyitod a televíziót, gondoljunk bele, kinyitjuk a televíziót a hálószobában. Ezért én azt gondolom, hogy nagyon ajánlatos egy magát valamire gyakorló. Köszönöm Ásolacinak, hogy bekopizza ide kommentben az erről a témáról írt különböző blogbejegyzéseimet. Nagyon szépen köszönöm. Laci gyorsabban megtaláljon, mint én. Szóval, hogy, hogy senki ne álljon a férj és a feleség közé. Most nagyon rossz ötlet ezért tehát például televíziót tartani a hálószobában. Mi történik, amikor az ember bekapcsolja a televíziót, akkor gyakorlatilag beengedi az egész világot a hálószobába. Gondoljunk bele, hogy oké, okay, hogy ez egy egyirányú, ugye én látom, amit a tévében mutatnak, a tévé nem látja, ami az én hálószobában történik, ez igaz ugyan, de akkor is tulajdonképpen az egész világot, ugye, amerikai filmsztárokat engedek be a hálószobámba, a saját intim szférámba, sőt a legintimebb szférámba, a legbelsőségesebb, a legfontosabb családi pontra beengedek nem csak hogy kéretleneket, hanem vadidegeneket. Hát ez egészen elképesztő, és igazából eléggé helytelen is. Ezért a leghelyesebb, hogyha és ezért mondja tulajdonképpen a Talmud, illetve a zsidó vallások, hogy a lehető legjobb, ha az ember sötétben szeretkezik, sötétben él házas életet, nem azért, mert nem szabad a másikat nézni, hanem azért, hogy ne álljon senki és semmi közénk, még a látvány se. A látvány se álljon közénk. Amikor együtt vagy a feleségeddel, vagy a férjeddel, akkor vele legyél együtt, ne a szépségével, és ne azzal, hogy néz ki, hanem vele. Ez a dolognak a lényege. Még a külcsíny, a küllem is egy olyan tényező lehet, ami közé áll az intimitásnak. Közé áll a férnek és a feleségnek. Ezért tesz a Talmud ilyen ajánlás. De még egyszer, ezek ajánlások, tehát nem tudom, hogy gyakorlatban házaspár válogatja, hogy ki mit alkalmaz gyakorlatban, de ezek ajánlások, nem kötelező érvényű. A Shulchan Aruch azt mondja, hogy házas életet nem illik élni, nem szemérmes házas életet élni napközben például, csak este, és így tovább. Arról, hogy ruhában kellene házas életet élni, ez viszont egyáltalán nincs így, sőt, nagyon helyes az, hogyha az intim együttlét alatt a felek érintik egymást, a férj és a feleség teste, ha úgy tetszik, érinti egymást. Ugye itt akkor meg kell álljak egy pillanatra, és egy zárójelet kell nyissak, ugye a híres, vagy híres, inkább hírhet lyukas lepedő mítoszáról, amikor az a hír terjed, hogy a zsidók lyukas lepedőn keresztül élnek házas életet. Ez nem igaz. Ennek az az oka, erről írtam a blogbejegyzésemben, Laci már talán be is kopiszta ide Ács Laci az egyik kommentbe, hogy korábban, amikor az emberek a mosott ruhájukat kiteregették, akkor a ruhánk alatt, most nem fogok lekivetkőzni, de a ruhánk alatt található imasál, úgynevezett talid katán imasál, amelynek a végén rojtok vannak, ez egy téglalap alakú ruhadarab, aminek a közepén van egy lyuk, itt dugjuk át a fejünket, és így kerül ránk ez a ruhadarab. Ezt terítették ki a zsidó háziasszonyok, miután kimosták, kiteregették a szélben, és ez úgy néz ki, mint egy fehér színű, tehát úgy néz ki, mintha lepedő lenne, és akkor esetleg ebből gondolhatták a falu népe, hogy a zsidók lyukas lepedőn keresztül élnek házas életet. Tehát nem igaz, sosem éltek lyukas lepedőn keresztül, és nem is kell, hogy lyukas lepedőn keresztül élnek házas életet. Ami viszont ebben a legendában én azt gondolom, hogy igenis megindító, még akkor is, hogyha nem túl esetleg nem túl előnyös a zsidókra nézve, én azt gondolom, hogy ezért egy kicsit előnyös a zsidókra nézve, ugyanis az terjedt el a köztudatban, és ugye még a kedves tanulótársunk, aki a kérdést feltette, ő is azt hallotta, vagy az volt az eredeti kérdés, hogy hát a zsidók ruhában szeretkeznek, hogy a zsidók szemérmesen szeretkeznek. És azt gondolom, hogy ha a szemérmesség az, amit a zsidókról gondolnak, akkor az alapvetően egy jó dolog, nem baj, és helyes az, hogyha azt gondolják a zsidókról, hogy szemérmesek, hiszen a szemérmesség az egyik legfőbb erény, a szerénység, az alázat, a szemérmesség az egyik azok a legfőbb és legfontosabb erények zsidónak és nem zsidónak egyaránt. Okay. Egyébként a Talmud azt mondja egy helyen, hogy a zsidó népnek három ismertető jegye van. Az egyik ismertető jegy az, hogy könyörületes vagy irgalmas, ismertető jegy, hogy adakozó, a harmadik ismertető jegy az, hogy szégyellős. Úgyhogy ezt mondja a Talmud. Nyilván ez ugye az összes ilyen általánosítás, ugye természetesen mindig megfelelő óvatossággal értendő, hiszen a Talmud ezt a zsidó nép összességére mondja, nem pedig nem feltétlenül egyes egyénekre, tehát elképzelhet, hogy egyes egyénekben ettől eltérő tapasztalunk, mindenféle ember van, a zsidókon belül is, de összességében a zsidó népre talán ez igaz, amit a Talmud mond, és hát biztosan igaz, hogyha a Talmud mondja. Tehát röviden, röviden megválaszolva a kérdést, tehát minden a férj és feleség között a hálószobában minden megengedett, jó? Minden megengedett, de nagyon helyes az, hogyha valami férj és feleség között van, azért egy lépés távolság. Például szokták ajánlani, hogy férj és feleség ne zuhanyozzon egymás láttára, vagy egymás előtt, vagy ne végezze a WC-n a dolgát. Tudom, elnézést, hogy ilyen nagyon hétköznapi dolgokról beszélek, vagy nagyon profán dolgokról beszélek, de ez fontos. Tehát, hogy ne végezzük a dolgunkat a másik előtt, a nyitott WC-ajtóval, nyitott fürdőszobaajtóval, csukjuk be a fürdőszobaajtót. Az intimitáshoz, az izgalomhoz, ahhoz, hogy megmaradjon a házastársak között az izgalom, ez talán nem baj, hogyha nem mindig és minden esetben fedünk föl mindent, hanem egy kis titokzatosságot megtartunk a kapcsolatban, a házasságban. Ha megmarad egy pici titokzatosság, az sokkal izgalmasabb lehet, és izgalmasabban tarthatja a házasságot, mint hogyha mindent tökéletesen felfedünk a másik előtt. Nem hazugságról semmiképpen nincsen szó, nem kell félreérteni, egyszerűen arról, hogy valami kis sejtelmességet azért érdemes megtartani, márpedig, hogyha az ember nyitva tartja a WC-ajtót, meg a fürdőszobaajtót, akkor lehet, hogy nagyon kevés dolog van, ami sejtelmes vagy izgalmas marad a másik fél számára. Úgyhogy ezek ajánlások, tehát először is nem vagyok házassági tanácsadó, másosorban vagy szexuálpszichológus, de azt gondolom, hogy és ezt általában gondolom a Talmudról biztosan, de nem csak a Talmudról, ezek az ősi népi bölcsességek, ezek azt gondolom, hogy nem véletlenek évszázadok, sőt a Talmud esetében, a zsidó kultúra esetében évezredek tapasztalata gyűlik össze, és kulminálódik az ilyen művekben, mint a Talmud, úgyhogy ezeket érdemes azért komolyan venni. Oké, következő kérdés. Nyers hús szabad-e enni? Kóser hús természetesen. A rövid válasz az igen. Ugye mi történik a hússal, mi történik a mitől lesz egy hús kóser? Ugye egyrésztről olyan állatot vágunk le, amelyet meg lehet enni. Ugye ez az emlősök esetében olyan állat, amelyek hasított patával rendelkeznek és kérődzenek, tehát mondjuk olyan, ilyen a tehén, ilyen a kecske, ilyen a bárány, ilyen a szarvas vagy az őz, De például a sertés, ugye, aminek hasított a patája, de nem kérődzik, az nem kóser állat, vagy nem kóser állat például a teve, vagy a ló, vagy a szamár, tehát ezek nem kóser emlős állatok. A madarakat illetően hagyomány van rá, hogy milyen madarakat eszünk. A Tóra 21 madarat sorol fel, amelyeket nem eszünk, de mi vagy nem tudjuk pontosan, hogy ez a 21 madár, még ha meg is van nevezve a Tórában pontosan, tehát a Bibliában, akkor sem tudjuk, hogy ezek ma pontosan mit jelentenek, ezért hagyományunk van arra, hogy milyen madarakat eszünk meg. Ez csirke, pulyka, liba, kacsa, fácán, fűri, egyes galambfajtákat meg lehet enni, de hát erre nyilván nem igen van gyakorlat. Tehát a halak esetében azokat a halakat eszünk meg, amelyek rendelkeznek oldalsó uszonnyal és pikkelyesek, ilyenek mondjuk a lazac, a tonhal, a ponty, a fogas, a keszeg, vagy a pisztráng, de nem eszünk harcsát, és nem eszünk, nem tudom, cápát, polipot, kagylót, ilyesmit, csigát, stb. Most tehát a halaktól eltekintve a szárnyasoknak és az emlős állatokat kóserül kell levágni, tehát először is fontos, hogy milyen állatból van, másosorban fontos, hogy milyen vágással van levágva. A kóservágás rendkívül bonyolult, nagyon szakavatott ember kell, hogy a kóservágást elvégezze. Ez a metsző, ilyen jiddises szóval sakternak hívjuk, tehát a sakter, a metsző, nagyon tanult ember, ez egy nagyon komoly szakma a zsidó hierarchiában, komoly és respektált szakma a zsidó hierarchiában, tehát megfelelő, egy speciális késsel kell elvágni az állatnak a nyaki ütőerét, és a két, mind a légcsövét, mind a nyelőcsövét egyszerre, egy vágással, egy nagyon speciális késsel, egy nagyon éles késsel, tehát megvan ennek a mikéntje, tehát fontos az, hogy milyen állat, fontos az, hogy kivágja le. Na most utána, miután az állatot levágták, azután, és kóserül vágták le, azután az állatot átvizsgálják különböző betegségeket keresve, és hogyha az állat olyan betegségben szenved, amitől, ha nem vágták volna le, rövid időn belül meghalt volna, akkor azt az állatot nem esszük meg. Jó? Tehát, hogy tegyük föl, ezen a vizsgán is túlmegy a levágott állat, átvizsgálják, és az állat nem tartalmaz betegség, szóval nem hordozott ilyesfajta betegséget. Ezután a sót, ezután az állatot ugye nyilván leveszik a bőrét, megnyúzzák, tollazzák, kiveszik a belső szerveit, stb. De a húst azt pedig vízben áztatjuk egy órán keresztül, majd egy órán keresztül sóban áztatjuk, kisózzuk. A só azért fontos, mert a nagyszemű só, ez egy speciális nagyszemű sót használunk, ez a nagyszemű só képes kivenni a húsból a bent maradt vért, ugyanis a vérfogyasztása tiltja a tóra, tehát nem szabad vért fogyasztani, állati vért sem, természetesen semmilyen más vért sem, úgyhogy a vért fogyasztását tiltja a tóra, tehát az állatot ki kell véreztetni, és utána ki kell sózni, kiáztatjuk, kisózzuk, aztán a sót megint leöblítjük, ezután fogyasztható az állat. Az a hús, amelyet végigment ezen a folyamaton, amit most elmondtam, ez kóser, és meg lehet enni, nyersen is akár. Tehát mondjuk tatárbifszteket például, amit hagyományosan nyers marhahúsból csinálunk, azt például meg lehet enni, ha és amennyiben kóser húsról van szó. Szóval természetesen kóser húsról és kikóserozott húsról, kóserül levágott és ugye kisózott húsról van szó, akkor akár nyersen is meg lehet enni. Tehát például egy kóser étteremben valaki, hogyha egy bélszint rendel, vagy egy steaket rendel, és azt mondjuk nyersen kéri, vagy félig megsütve, ha úgy tetszik angolosan, vagy medium kéri, vagy rare medium kéri, tehát különböző módokon lehet kérni ugye a steaket, akkor nyugodtan kérheti ezt, mert egyébként, és ezt egyszer utána néztem, tulajdonképpen ami a húsban található ilyen piros folyadék, az valójában nem is vér, hanem csak egy olyan víz, amely tartalmaz hemoglobint, tehát tartalmaz a vér pirosságát adó dolgot, de tulajdonképpen az a húsban található vér az nem vér, úgyhogy azt már nyugodtan meg lehet tenni. Kedves barátaim, ma sem jutott idő tányára, remélem, hogy holnap fog. Vigyázzatok magatokra és egymásra, bárkinek kérdés van ezen a Facebook oldalon, tud. Nagyon szégyellem, hogy most már napok óta nem tudtunk tányát tanulni, nem baj, holnap is találkozunk, este 8-kor. Kérdezzetek itt ezen a Facebook oldalon, privát üzenetben, mit akartam még mondani, kövessétek és lájkoljátok ezt a Facebook oldalt, sokan vagyunk, de nem elegen, úgyhogy kérlek, kövessétek és lájkoljátok ezt a Facebook oldalt, kövessétek és lájkoljátok a Lekváris Jam Instagram oldalamat, a YouTube oldalt, Lekváris Jam YouTube oldalt, és olvassátok a lekvarisjam.blog.hu-t, illetve a tanya.blog.hu-t, ahol a Tanya című könyv első 15 fejezete megtalálható magyar fordítással, illetve lábjegyzetekkel ellátva. Vigyázzatok magatokra és egymásra, jó egészséget kívánok, vigyázzatok, azt már mondtam, szép estét mindenkinek!